Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Andor Tóth Anna.
Folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Üdvözlök mindenkit! A következő majdnem fél órában arról lesz szó, mi vár a magyar gazdaságra idén, illetve a húsvéthoz kapcsolódva az édességipar helyzete is terítéken lesz. Azonnal kezdünk!
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Moderált inflációs gazdaságpolitika, a fogyasztás bővülése és a beruházások csökkenése. Ez vár a magyar gazdaságra idén a GKI Gazdaságkutató Intézet szerint. Az elemző intézet a kormánynál lassabb gazdasági növekedést, magasabb inflációt és nagyobb államháztartási hiányt vetít előre legfrissebb kutatásában. Az előrejelzés hátteréről és a magyar gazdaság idei kilátásairól Karsai Gábort, az intézet vezérigazgató helyettesét Molnár Gábor kérdezte.
Még mielőtt túlzottan jelen időben kezdenénk beszélni, néhány kulcsadatban tekintsük át azt, hogy milyen év is volt az, amit mögöttünk hagytunk, milyen volt 2023 úgy összességében a gazdaság spektrumán.
2023 egy gazdasági válságot hozó esztendő volt, egy elhúzódó recessziót láttunk, éves átlagban közel 1%-kal csökkent a GDP, és még az utolsó negyed évben, amikor azért már növekedésre számított az elemzőknek is a többsége, akkor az előző negyed évhez is, és az előző év azonos időszakához képest sem sikerült növekedést elérni, tehát ez mindenképpen már előrevetítette, hogy az idei év se lesz olyan egyszerű. A gazdasági visszaesés mellett, ami másik nagyon negatív tényező volt, az az államháztartási hiánynak az elképesztően magas szintje. Végül is körülbelül 6,5%-os GDP arányos államháztartási hiány alakult ki. Ugye az eredeti költségvetési tervben még 2,9% szerepel, tehát itt hatalmas az eltérés a kettő között, ami ugyancsak előrevetíti azt, hogy az idei esztendőben, amikor muszáj lesz csökkenteni a hiányt, gondok lesznek. Az infláció esetében ugye a tavalyi átlagos infláció az a legmagasabb volt az Európai Unióban, ugyanakkor az év végére valóban sikerült jelentősen csökkenteni az inflációt, akkor már körülbelül januárra ez évben utolsó ismert adatunk szerint olyan hatodik legmagasabb volt csak a magyar infláció, hát persze ez is borzasztó magas, és magasabb, mint az Európai Unió átlaga, de azért itt a tendencia kedvező, hozzáteszem, erről majd talán még beszélünk, hogy azért a perspektívája ennek már nem ennyire, tehát könnyen lehet, hogy nagyjából most vagyunk az infláció mélypontján, és ehhez képest stagnálás, majd emelkedés várható. És végére hagytam a legkedvezőbb dolgot, a folyófizetési mérleg, illetve a külkereskedelmi egyenlegnek az alakulását. Ez egyértelműen pozitív, itt egy valóságos fordulat történt. A külkereskedelemben úgy is fogalmazhatok, hogy előjelváltás történt. Tehát miközben 2022-ben még több mint 9 milliárd eurós deficit alakult ki, tavaly lényegében ugyanekkora, de aktívum keletkezett, és hát ez kihatott a folyófizetési mérlegnek az alakulására is, az is lényegesen kedvezőbbé vált. Itt idén inkább majd fékeződés várható, tehát további javulás, de azért nem egy látványos emelkedés, de röviden tehát a tavalyi évet, illetve az idei évre való kihatásáról ennyit.
A négy területről, amiről beszélt, ezek közül három esetében is azt mondta, hogy a tavalyi adatok azok helyel közel előrevetítették azt, hogy az idei év sem lesz annyira egyszerű, ön így fogalmazott. Nézzük meg, hogy ennek tükrében mire számíthatunk az idei esztendőtől. Kezdjük mondjuk a gazdaságpolitika területéről indulva. Várható-e itt változás a gazdasági stratégia területén tekintetében?
A kormányzat alapvetően ebből indul ki, és ezt már évek óta ezt látjuk, hogy ez az alapállása, hogy a magyar gazdaság gondjai azok mind külső okokra vezethetők vissza. Ilyen volt a járvány, ilyen az energiaválság, ilyen az orosz-ukrán háború és számos más tényező, és tulajdonképpen nincs szükség a magyar gazdaságpolitika felülvizsgálatára. Sőt, most tulajdonképpen az a álláspont kerekedett felül a tavalyi évben és az idei év év elején, hogy vissza kellene térni a korábbi irányzathoz. Volt egy átmeneti nehéz év 2023-ban, de most ismét az élénkítés, a növekedés lesz az elsődleges. Az infláció elleni harcot a kormány már megnyerte, tehát most ismét jöhet az élénkítés. Most ehhez képest a legutóbbi napokban azért egy visszakozás lehet látni. A kormány több minisztere is, többek között a pénzügyminisztere is úgy nyilatkozott, hogy a várható gazdasági növekedés az a korábban remélt 4% helyett idén valahol a 2-3% körül lesz, ami egy realitások irányába való jelentős elmozdulást jelent, és egyben azt is, hogy talán kevesebb pénzt akarnak fordítani a gazdaság élénkítésére, bár az a gyanúm, hogy azért ebben még nem mondták ki a végső szót. Tehát itt a gazdasági növekedést illetően mi pessimistábbak vagyunk, körülbelül 2-2,5%-os növekedést mondunk csak, persze ez a tavalyi visszaesés után mindenképpen pozitívum, és hozzáteszem, hogy ezt a növekedést mondjuk már szeptember óta, tehát nem változtattunk az előrejelzésünkön. Ez végül is most már nem sokban tér el a kormány legfrissebb előrejelzésétől, ugye 2-2,5 a milyen 2-3 az övék. Varga Mihály azt is mondta, hogy az Európai Unió 2,4%-os prognózisa az reális lehet, tehát tulajdonképpen itt már elég közel van egymáshoz a kormányzattal a friss állás szerint a mi előrejelzésünk.
Hogyha tovább zongorázunk, akkor azt látom az önök előrejelzésében, hogy a fogyasztásnak a bővülése várható, ugyanakkor a beruházások azok továbbra is csökkenni fognak várhatóan az önök várakozásai szerint. Mire alapozzák ezeket az előrejelzéseket?
A fogyasztás esetében nagyjából úgy számolunk, hogy 11% körüli lesz a béreknek az emelkedése. Ez abból jött ki, hogy ugye a minimálbéreket már decemberben 15%-kal, a garantált bérminimumot pedig 10%-kal emelték. Feltehetőleg a vállalatoknak a béremelési képessége azért korlátozott egy recessziót követő esztendőben. Ugyanakkor vannak egyes költségvetési területeken is béremelések, tehát mi nagyjából egy 11%-os béremelkedésre számítunk, és mivel körülbelül 5,5%-os éves átlagos áremelkedési ütemmel kalkulálunk, ez azt jelenti, hogy nagyjából a reál keresetek egy olyan 5% körüli mértékben tudnak emelkedni. A nyugdíjak esetében is egy pici reál emelkedés várható, ugyanis a kormány 6%-kal emelte a nyugdíjakat. Ez még egy korábbi inflációs prognózisnak volt a következménye, amikor még magasabb inflációt vártak. Emellett pedig nyilván szerepe volt ebben annak is, hogy júniusban választások lesznek, tehát ez inkább hangulatjavító lépést is jelenthetett. Tehát a általunk kalkulált 5,5%-hoz, de pláne a mások által kalkulált ennél alacsonyabb inflációs ütemhez képest a nyugdíjak esetében lesz némi szerény reál nyugdíj emelkedés. Ugyanakkor a nyugdíj prémium kifizetése az nagyon valószínűtlen, mert a növekedés nem fogja elérni azt, ami ennek a feltétele lenne. Mi összességében a reál jövedelmeknek nagyjából egy olyan 3% körüli emelkedésével számolunk, ami a vásárolt fogyasztásban egy körülbelül 2,5, a teljes fogyasztásban egy olyan 2% körüli növekedést ad ki. A beruházások esetében a visszaesést az magyarázza a megítélésünk szerint, hogy az állami beruházások, hát erről Lázár miniszter úr már beszélt is, feltehetőleg újabb visszafogásokra fog sor kerülni. Az Európai Uniós transzferekben ugyan sikerült megállapodni tavaly évvégén, de azért ami idén beérkezik, az várhatóan nem nagyon lesz több, mint ami végül is tavaly beérkezett. Tavaly ugye még az előző Európai Uniós költségvetési időszakból is jöhettek be pénzek. Tehát ez egy érdemi élénkítő lökést nem tud adni a beruházásoknak. A cégek esetében pedig, hát főleg a bizonytalan kereslet, emellett a hitelek esetében azért a meglehetősen magas kamat, a költségvetési támogatásoknál ennek a hiánya következtében ugyancsak arra számítunk, hogy nem nagyon lesz az üzleti szektorban magasabb a beruházás, mint tavaly volt. Hozzáteszem, a GKI felmérése is márciusban azt mutatta, hogy a cégek nagyjából a tavalyi szinten gondolnak beruházásokra, és ha azt veszem, hogy az állami csökken, akkor jön ki körülbelül ez a 2%-os beruházás csökkenés. Kedvező esetben lehet, hogy stagnálás is bekövetkezik.
beszélt már itt az inflációról, illetve korábban még a gazdasági növekedésről, ugye nem is olyan régen jött ki a jegybanknak az előrejelzése. Némi nemű eltérés látszik mind a kettő esetében az önök, illetve a jegybank előrejelzése között. Ez minek tudható be? Más a megközelítés, vagy egyáltalán más az, amit önök látnak?
Egyrészt azt gondoljuk, hogy vannak olyan tényezők, amelyek már az első fél évben is az áremelkedési ütemnek a csökkenését megakadályozzák, illetve emelkedéséhez vezetnek. Hát ilyen például a távközlési szektorban, a bankszektorban már bejelentett a visszamenőleges inflációt követő áremelések, ami azért elég jelentős arány képvisel a lakosság fogyasztásában. Ilyen az árfolyamnak a gyengülése, hát ugye ez be is következett az elmúlt hónapokban, és azért némi további gyengülés is valószínű. Ennek ugyancsak van inflációs hatása, vagy legalábbis nehezíti az inflációnak a csökkenését. Emellett egy nagyon lényeges dolog az, hogy az államháztartási hiány csökkentése érdekében megszorító lépéseket kell tenni. Ugyan a kormány tagadja, hogy megszorításokra kerüljön sor, de hát ugye a tavalyi 6,5%-os államháztartási hiányt le akarják szorítani 4,5%-ra. Ráadásul a kamatkiadások körülbelül a GDP 0,5%-ával nagyobbak lesznek, mint tavaly. Tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül 2,5%-ot kell az elsődleges egyenlegben megtakarítani. Az első fél évben a választások előtt nyilván már említettem itt a beruházások visszafogása az, ami feltehetőleg elsősorban szóba jön, de ezt követően minden bizonnyal a lakosságot legalábbis közvetve érintő lépésekre, például a cégek adóemelésére is sor fog kerülni, aminek ugyancsak lehet egyfajta inflációs hatása. És hát hozzáteszem, hogy ugye a tavalyi antiinflációs sikert részben a vásárlóerőnek a amúgy nagyon szomorú csökkenése okozta. Idén növekedés lesz ebben, és azért ennek is van egy olyan hatása, hogy az infláció emelkedését azért ez elősegíti.
A GKI Gazdaságkutató Intézet vezérigazgató helyettesét, Karsai Gábort, Molnár Gábor kérdezte.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Mély nyomot hagyott a tavalyi infláció a magyar édességpiacon. Miközben tonnában kifejezve a fogyasztás szinte minden termékkategóriában jelentősen visszaesett, a felszökő árak hatására a piac egy év alatt 23%-ot bővült, és meghaladta a 381 milliárd forintot. A Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára azt mondta, a nyersanyagok elsősorban a kakaó drágulása miatt egyre magasabb áru minőségi csokoládéról nehezen mondanak le a fogyasztók. Intődi Gábort Lakatos László kérdezte.
A felületes szemlélő azt is gondolhatná, hogy minden rendben van, az édességgyártók dörzsölhetik a tenyerüket, hiszen egy év alatt 23%-kal nőtt az édességpiac, és a forgalom meghaladja a 381 milliárd forintot. Viszont ha mellé tesszük azt, hogy ez pontosan hány darab vagy hány tonna édességet jelent, akkor viszont nem tűnik túl rózsásnak a helyzet, hiszen szinte minden termékkategóriában jelentősen visszaesett a forgalom.
Igen, ez így van. Most már sajnos tartós visszaesésről számolhatok be a fogyasztással kapcsolatban, és ez egyértelműen a drágulásnak a következménye, az infláció következménye, illetve azért az édességeknél az infláció messze túlmutató tényezők is szerepet játszanak, ez pedig az alapanyag drágulása, a kakaó és a cukorára az nagyon-nagyon beugrott. A kakaó egészen kritikus árszintre került, most már egy év alatt, mint a háromszorosára nőtt az árutőzsdéken a kakaó ára.
Igen, a kakaóról beszéltünk, hogy ott nagyon sok összetevős a probléma, és úgy tűnik, hogy ez nem is lesz egy könnyen orvosolható.
Egy része az valóban nehezen orvosolható, amivel végül is az egész világ közt ugye a klímaváltozás és ennek nyomában a szélsőséges időjárás jelenségek, a kártevők, ezek mind-mind problémákat jelentenek a kakaó ültetvényeken. Nagyon egészségre a termelési szerkezet. Afrikai kistermelők, akik nem nagyon tudnak szövetkezetesedni, elavult a technológiájuk, tehát hogy még van bőven fejlődési lehetőség a jelenlegi keretek között is arra, hogy jobb legyen a kakaótermés. De viszont ugye, mivel egy év alatt kb. Háromszorosára drágult a kakaó, most már megjelent egy olyan jelenség is, hogy ez különböző kockázati alapok is egy nagyon érdekes piacnak tartják, és ez az utóbbi hónapok jelenség, egy különböző kockázati alapok is beszálltak, és gyakorlatilag tőzsdéznek úgymond a kakaó nyersanyag árakkal, és ez most jelenleg tovább löki még feljebb a kakaó árát. Ebben annyi optimista verzió van, hogy amivel így elkezdenek ilyen szinten tőzsdézgetni, annak azért előbb-utóbb a holland tulipánhagymához hasonlóan jelentősen csökkenhet az ára. Tehát van remény arra, hogy azért a jelenlegi árakról a kakaó ára egy picit mérséklődhet talán még az idén. De azt még megemlíteni a kakaó kapcsán, hogy a kakaó földrajzilag nagyon koncentrált helyeken terem csak meg. Gánában, Elefántcsont tartón, Ekvádorban és Indonéziában vannak az elsődleges kakaótermő területek. Ezek adják több mint a 60%-át a világ kakaótermelésének, csak Elefántcsont part és Gána 60, és akkor még a többi ad néhány százalékot. Ekvádor ugyan kevés százalékot ad, viszont a legjobb minőségű kakaó, a csúcs prémium kakaó is Ekvádorból származik, tehát ha például ott valami probléma van, akkor a csúcsminőségű kakaó még kevésbé jut el a gyártókhoz, illetve a fogyasztókhoz.
Miközben korábban beszélgettünk róla, hogy talán ezek a felértékelődő termékek, tehát egyre inkább ezt fogyasztják szívesen a magyar fogyasztók is.
Így van, van egy elmozdulás, ez globális jelenség szerencsére Magyarországon is zajlott, illetve zajlik, hogy a fogyasztók a minőségi termékeket keresik. Ez is a mennyiségcsökkenés mögött van, hogy inkább azt mondja egy vásárló, hogy oké, drágább lett, lehet, hogy még pénzbe többet is adok ki, de akkor inkább veszek kevesebbet egy minőségi vagy akár egy prémium termékből. De még a saját márkás termékek is nagyon jó színvonalúak, tehát akár az is megtörtént, hogy vált valaki egy márkás lett saját márkás termékre, de az is jó minőségű. Úgyhogy ez szerencsére ez a minőség iránti igény, ez továbbra is megfigyelhető gyakorlatilag globális. Úgyhogy igen, van keresnivalója a prémium kakaónak, de van még egy jelenség, ami miatt van keresnivalója, pedig nézhetjük optimista szemüvekkel és pessimistával egyaránt, hogy nagyon polarizálódik a piac. Tehát egyre inkább kirajzolódik egy olyan vásárlói réteg, akit nem annyira renget meg az infláció és az életünknek a megdrágulása, és van egy olyan társadalmi réteg, és azt mondom, ez egy globális jelenség, tehát ez nem csak Magyarországra vonatkozik, akiket viszont nagyon megüt az életnek, a helyzének, az élelmiszereknek a drágulása.
Tehát akkor a visszaesés az akár úgy is összeállhat, hogy az igazán tehetősek fogyasztása a nő, és főleg ebben a prémium szegmensben a kevéssé tehetőseknek meg egyszerűen visszaszorul bizonyos rétegek, akár teljesen lemondanak még ilyenkor ünnepek táján is a csokoládéról mondjuk?
Gondolom, hogy ez egy nagyon jó leírás. Az ünnepek táján viszont nagyon nem mondanak le az emberek. Tehát azt látjuk, hogy ünnepek idején, noha esetleg itt is láthatunk visszaesést az ünnepek kapcsolatos termékeknek a forgalmában, nagyon ragaszkodunk ahhoz, hogy karácsonykor, karácsony környékén meglegyen a csoki Mikulás, a szaloncukor, ragaszkodunk húsvét környékén a csoki tojáshoz, csoki nyúlhoz, ezek eleve nem legolcsóbb termékek, hiszen maga a technológia is, meg az alapanyagok is drágák, ahogyan ezek készülnek. Itt azért erős a ragaszkodás. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amit igazából valahogy mégiscsak mindenki megenged magának, hogy egy picit eleressze magát ünnepek környékén, és vegyen vétessőeket magának, vagy a családjának, vagy a ismerőseinek.
Na most említette a cukrot is, ami viszont nem egy különleges termék. Főleg Magyarországon nem, ahol hosszú éveken keresztül a túltermelés volt a jellemző. Aztán amióta már nincsenek cukorgyárak Magyarországon, azóta megint csak értékes a cukor. Szóval, hogy a cukorral kapcsolatban mi a fő probléma? Miért van abból hiány? Hiszen évekig azt hallottuk, hogy túltermelés van.
Igen, hogy mondjam, a cukor az egy nagyon érdekes európai történet, tehát ez sem magyar történet, ilyen bezárt cukorgyárakról egy magyar fotoművész is készített egy sorozatot, ha jól emlékszem, és európai siker volt belőle. Sajnos lepusztult, bezárt cukorgyárakkal egész Európában lehet találkozni, Magyarországtól Franciaországig, és ezek nem nyújtanak jó látványt. Ebben részben egy európai szabályozás is felelős, amit még minden bizonnyal a egyrészt a túltermelés idején hoztak, másrészt, hogy Európa segíteni akart olyan földrajzi régiókban, ahol jelentős a cukortermelés, például Dél-Amerikában, és megkönnyítette az ilyen cukornak a behozatalát. Lényeg a lényeg, hogy az európai cukoripar kb. 2 évtized alatt leépült, és Európában a termelt cukor mennyisége az magasabb volt, mint az európai fogyasztás. Mostanra 2 évtized alatt oda jutottunk, hogy Európa 50%-os cukorimportra szorul, ami azért egy nehéz ügy, mert ugyanakkor az európai édesipar az egy nagyon fontos exportőr a globális piacon, és ha nekünk nehéz vagy drága a cukorhoz hozzájutás, az európai versenyképességet csökkenti. Most az a helyzet, hogy azóta vannak kvóták és vámok az importált cukron Európában, ami miatt a cukor, amit kénytelenek vagyunk importálni, viszont drága lett. Itt is vannak egyébként időjárási jelenségek, illetve keresleti jelenségek is, mert a világon a cukorfogyasztás az eléggé növekvő. De nem azért, mert az egyes emberek fogyasztanak egyre több cukrot, hanem egyszerűen nő a népesség, és a növekvő népesség több cukrot fogyaszt. Tehát van egy keresleti nyomás, ami felfelé hajtja az árakat, itt is az időjárási jelenségek, ha nem is annyira eklatás, mint a kakaónál, de itt is beleszólnak a piacba. Plusz van egy régebbi európai történet, amitől Európában drágább és nehezebben hozzáférhető a cukor. Na most mindezért most már megéri Európában is cukrot termelni, és például nemrég Romániában rekultiváltak egy gyárat és hozzátartozó cukorépa termesztő területeket, és újraindították. Lengyelországban is van hasonló példa, Magyarországon is nő a cukorépa termelő terület. Az egyetlen magyar gyár, ami Kaposváron működik, innen vásárolja a hazai cukorépát. Úgyhogy most van benne fantázia, de hát ugye olyan beruházásokat, meg annyi időt igényel egy iparágnak az újraindítás, hogy azért abban sem nagyon lehet bízni, hogy pillanatokon belül óriási eredményeket érnénk rá.
Egyébként a hazai gyártóknak az segítség lenne, ha itt a hagyományos, korábban meglévő cukorgyárak helyén újra épülne ez az ipar?
Egész biztos, hogy jelentősen lenyomná az árakat, hogyha Európában lehetne helyben termelt cukrot felhasználni, fogyasztani, illetve a szállítási költség, ami a cukornál jelentős, meg azért óriási a tömege elég komoly, meg az elérhetőség is javulna. Most itt van egy ilyen köztes helyzet az európai cukorpiac, ami pedig az, hogy Ukrajna egyre jelentősebben exportált az Európai Unióba, amióta könnyítéseket kapott, ez számos piacon okozott turbulenciát, ezt láttuk, mert az európai gazdák árait leverte, és ugye ezt már igyekeznek szabályozni. Most a cukor az egyébként ebben pont kivétel volt, mert cukorból pont, hogy behozatalra szorulunk, tehát itt az ukrán cukornak a megjelenése az egy kicsi ilyen ár stabilizáló tényezővel bír, de hát erre se lehet építeni. A legjobb lenne valóban, hogyha valahogy rekultiválódhatna az európai cukoripar. Ez nyilván, hogy egy nagyon hosszú folyamat, nagyon kockázatos befektetés, és évekig tartana, még kiépül. És lehet, hogy akkor meg történne egy olyan dolog, amiért meg már megint nem érni meg Európába cukrot gyártani, úgyhogy igazából, ha egy ipar leépül, akkor utána nagyon-nagyon nehéz visszahozni.
A Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkárát, Intődi Gábort Lakatos László kérdezte. A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, a hírek után viszont már jön a holnap tegnapja, azaz fenntarthatóság. Lesz szó, azonnal jövő.